Kassai Lajos neve bizonyára sokaknak ismerősen cseng. Világrekorder lovasíjász, a modern kori lovasíjászat megteremtője, több Guinness világrekord tulajdonosa. Ő az egyetlen ember, aki képes váltott lovakon megállás nélkül 24 órán keresztül lovasíjászni. Emellett a lovas hagyományok elkötelezett ápolója és népszerűsítője. A 20. középkori forgatag vendége volt Miskolcon, ekkor beszélgettünk. A kezdetektől fellép a fesztiválon, eleinte még a várárokban láthatta őt a közönség, 2015 óta azonban a lovagi tornák terén tartja bemutatóit.
Amikor én néhány évvel ezelőtt Törökországba jártam, megdöbbentett az a fajta beruházási hullám, ami a törököket abba az irányba viszi, hogy a hagyományaikat újraélesszék, és ilyen ehhez hasonló arénákat hoztak létre, kifejezetten a dzsiritre és a török hagyományokra. És megmondom őszintén, hogy nagyon nagy öröm volt számomra, amikor először találkoztam ezzel a helyszínen, hogy én 20 éve járok ide, még régen itt a várárokba tartottuk a bemutatókat néhány néző előtt, és ez a rendezvény nagyon szépen kifutotta magát, és azt gondolom erről a beruházásról, hogy ez világszínvonalú, sőt, tehát én nem is találkoztam ehhez hasonlóval. Az, hogy a lovasportoknak otthont ad, adott kiváló a talaja, nagyon jó megszerkesztett lelátókkal, és a zseniális a tervezés, mert minden egyes néző, ha más nem a szemes sarkából, azért látja a Diósgyőri várat. Különböző lovas rendezvényeknek képes otthont adni. A kiegészítő öltözők, meg a kiegészítő helyiségek, azok is fantasztikusan föl vannak építve. Nagyon nagy élmény nekem ez, hogy láthattam ezt, hogy végélhettem ennek a várnak az újjászületését, és 20 éve gyakorlatilag itt bemutatózunk.
Ezen a hétvégén egy hölgyet is láthattunk a pályán a bemutatók alatt, ami önöknél megszokott, hiszen az iskolában lányok is vannak, de talán a nézők számára meglepő lehetett ez. Van egyébként történelmi hagyománya annak, hogy nők is lóra ülnek, illetve ilyet fognak a kezükbe?
Hát ha valahol van, akkor nálunk van, hiszen ezeket az amazonoknak hívták, és hát az kita a sírokból ilyen kétkezes kardokkal jönnek elé, ilyen 170 centis kék szemű szőke csajok, akik még a tetoválás is megmaradt a bőrükön. Volt egy harcos kaszt, és a nők ugyanúgy harcoltak, mint a férfiak. Ebben a kultúrában teljesen általános volt az, hogy a nők és a férfiak azonos súllyal és ranggal vesznek részt az életbe. A középkor torzított ezen a képen valamelyes, de a mi kultúránkhoz, a mi hagyományunkhoz a nő kiemelt tisztelete és az abszolút egyenrangú félként kezelése hozzátartozik. Egyébként maga a lovasiászat harciművészete királynője és egy nagyon femini sport, hiszen nem a nyers fizikai erőre támaszkodik, tehát semmi, ami a férfiból mondjuk genetikailag adott, hanem a ritmus, az egyensúly, a finom koordináció, és van még egy óriási plusz, ami a nők tulajdonsága, és messze a férfiak fölött vannak ebbe, az empátia, és az a fajta gondoskodás, amivel például a nők a lovaikat gondozzák. Ez a férfira nem jellemző. Tehát mi azért fogunk egy kefét, kettőt, súhítunk rajta, dobjuk a nyerget és megyünk, viszont nagyon jó látni azt, hogy a lányok kifejezetten szeretik, anyáskodnak a lóva, és ez bizony nagyon meghálálja magát. Ez a fajta plusz szeretet, amit a lovak az ápolásukkal, az együtt eltöltött idővel kapnak, ez meghálálja magát, és bizony a lovasportokban ők abszolút az élen járnak, és remélem azt, hogy így lesz ez a lovasiászatban is.
Mindig elmondja, hogy nem az ősöket kell követni, hanem azt kell követni, amit az ősök. Ez mit jelent? Mit követtek az ősök?
Hát nézd, ez egy magas szintű intelligenciát feltételez. Nem igazán tudtuk ezt megvalósítani, ugyanis az ember a végletekbe vergődik, vagy azt mondja, hogy a múltat végképp eltörölni, vagy egyfajta regresszióba megy. Hát nagyon fontos az, hogy rendelkezzünk akkora intelligenciával, hogy tudjuk, hogy mit érdemes megtartani, mit érdemes továbbvinni, és mik azok a dolgok, aminek egyszer mindenkor a hátat kell fordítani, ami nem vár be. Hát a hagyomány maga az több ezer év tudását és tárházát jeleníti, amivel szerintem vannak olyan elemek, amik érdemes felszínen tartani. Érdemes azért felszínen tartani, mert az élethez való hozzáállást szolgálja. Érdemes azért fönntartani, mert a minden nemzet hagyománya egyfajta szín, egyfajta íz. És a világ, a repterek világa lesz gyakorlatilag. Minden reptér egyforma, minden McDonald's egyforma, és látszik a globalizáción az, hogy gyakorlatilag ebbe az irányba megy a világ. Viszont a hagyományokon keresztül ezeket a fajta színeket, ezeket az ízeket meg tudjuk tartani, és én a világot járom, én az idén már Kínába vettem részt egy edzőtáborba, és egy pályát adtam át, ezt követően az angol királynő előtt bemutatóztam Windsorba, ahol a királyi kastély parkjában most már 75. éve megrendezik ezt a világ legnagyobb lovassóját. 400 ló, 500 fellépő vett rajt részt, és az angolok is nagyon hagyományőrzőek. Tehát ki tudnak állítani komplett korokat, tehát viktoriánus kor. Ugye most 200. születését ünneplik Viktória királynőnek. De a japán tapasztalataim is ezek. Kína most kezd visszatérni arra az útra, hogy a hagyományok irányába kezd fordulni, és nagyon nagy örömömre szolgál az a változás, amit én ott látok, mert Kína a Maót követő évtizedek után nyugatiasodott rendkívüli mértékben, és hátat fordított a saját kultúrájának, ami egy csodálatos 5000 éves virágzó kultúra. És én 10 évvel ezelőtt, amikor megjelentem Kínába, én szónoklatokat tartottam, és arra buzdítottam a kínaiakat, hogy ne fordítsanak hátat a kultúrájuknak, őrizzék a saját kultúrájukat. Nyugati lovasportokat kezdtek el gyakorolni, amire azt mondtam, hogy ez nagyon jó. Csinálják az ugrósportot, csinálják a díjlovaglást, és mindaz, ami a nyugati sport, a West End, de ezzel párhuzamosan figyeljenek a saját kultúrájukra, hiszen a lovasiászat a kínai kultúra része volt a hunokon keresztül, és egyfajta sajátos lovas kultúra ott is megtalálható. Kezdjenek el kutatni az eredeti kínai ló után, kezdjenek kutatni azok után a lóképzések után, amit ők követtek, de egyáltalán elevenítsék fel a múltjukat. És ugye Kína az úgy működik, hogy amit a kormány célú tűz, az működik, és amit nem, az nem. És ez alatt a több mint egy évtized alatt, mióta járok, ott egy komoly fordulat történt. Ebből az elnézett dologból most egy támogatott dolog kezd összeállni. Úgyhogy elkezdik támogatni ott is a hagyományokat, a viseleteket, és most már tavasszal, amikor ott voltam, már egy gyönyörű szép versenyt hagytam magam mögött, mert a kínaiak beöltöztek a népviseletükbe, próbálják feleleveníteni ezeket a régi harci öltözeteket, a lószerszámokat, és azt gondolom, hogy nagyon jó úton járnak.
Kaposmérőn, abban a völgyben, ahol ön is él, illetve ahol az iskola működik, valami egészen elképesztő körülmények között élnek az állatok, az maga lehet a mennyország számukra.
Tartsd a jószágot természete szerint, ugye fogalmazza meg a Jótengrit, és ez egy nagyon fontos dolog, tehát ne én találjam ki, mi a jó a lónak, hanem ahogy a ló él, én ezt próbálom, ezt az életmódot lekövetni. A szabadságnál fontosabb szerintem egy élőlény számára nincs, és azt a komfortot azért biztosítani kell számára, hogy élelmiszer legyen, a jégeső elől el tudjon állni, a hóvihar elől, de egyébként a ló számára a legelő, a nagy belátható tér az, ami fontos, és ez nagyon kiegyensúlyozottá teszi a lovakat. Mindenki a saját környezetében, ugye vannak bivajok, vannak szürkemarhák, mindenféle állat, és ez egy nagyon jó közösséget alkot.
Az, ahogy bejárta a világot, hogy szinte minden földrészen van iskola, ahol tanítják a lovasi íjászatot, ahogy felépítette ezt az üzletet, az kívülről nézve nagyon tudatos elképzelésnek, elgondolásnak tűnik, de mindig tiltakozik, hogy nem, ez csak szerencse. De hát létezik ennyi szerencse?
Nem gondolom azt, hogy a tudatosság ebből a dologból hiányozna. Tudatosság akkor jelenik meg, amikor mondjuk engem meghívnak Kínába. Attól kezdve a dolog tudatos. Vagy én nem azzal a céllal álltam neki, hogy iskolát hozzak létre. Tehát én nem gondoltam azt, hogy én, amikor elkezdtem a lovasiászattal foglalkozni, hogy én majd ilyen bemutatókkal az egész világot bejárom. Igen, ám csak híre ment annak, hogy én lovasiászom, és akkor meghívtak bemutatókra. Na, a tudatosság akkor lépett be, hogy akkor bizony ez lószállító kell, felszerelés kell, össze kell rakni egy produkciót, amin keresztül a néző megismerkedik a lovasiászattal. De az a fajta tudatosság, hogy én elhatároztam volna, én majd egy iskolát hozok létre, ez nem volt. Tehát ezek tényleg spontán jöttek ezek a dolgok, de attól a pillanattól kezdve, hogy emberek gyűltek körém, és kérték azt, hogy mutassam meg, tanítsam őket erre a dologra, akkor elkezdődött egy tudatos építkezés, aminek a végeredménye egy edzéselmélet és módszertan lett, ahogy a lovakat és a lovasiászokat ki lehet képezni, és létrejött egy iskola. De ezek ilyen nagyon, nagyon spontán dolgok voltak. Nagyon nagy érdeklődés volt részemről ebbe az irányba, az egész életemet ez jellemezte, és jellemzi mind a mai napig, én most már 60. életében belépek az idén. És hát remélem, hogyha jó Isten engedi, akkor még nagyon sokáig tudom csinálni, mert egészen mást látok ma, mint 30 évvel ezelőtt ebben a dologban. Még mindig vannak olyan aspektusai, amit mondjuk fiatal fejjel nem éreztem és nem éltem át, de miután mind a mai napig magas színvonalon tudom gyakorolni, egy magasabb tudati szinten, több tudással a hátam mögött, még mindig olyan aspektusait fedezem fel, amit nem fedeztem volna, hogyha én 20 éves, 30 éves koromban ezt a dolgot abba hagyom.
És mi az, amit most lát a lovasi íjászatban?
Ugye a nagy tanítások, tehát mikor itt harci művészetről beszélünk, és arról, hogy egy ilyen harci művészeti úton való járás, ami a születéstől a halálig tart, vagy attól a pillanattól, hogy az ember elkezdi befejezni, akkor mit ad számára? De nagyon fontos dolog az, hogy amikor én a talajon íjászom, akkor én képes vagyok egy merev kapcsolatot a céllal létrehozni, hiszen nem mozog a talaj, gyakorlatilag szilárdan állok a lábamon. Na most egy nagyon nagy felismerés volt az, és ez az egész technikát, a gondolkodásmódomat megváltoztatta, a lovasiász technikát figyelembe véve, hogy egy lovasiásznak rugalmas kapcsolatba kell lenni a céllal, hiszen a ló mozog, vágtat, van egy föllemozgás, van egy nagyon dinamikus előre irányuló elrugaszkodás, tehát egy folyamatos mozgásban vagyok, és hogyha én egy merev kapcsolatban lennék a céllal, akkor céltévesztenék. Na most az ember ezt megéli, lő, egyet, kettőt, százat, egymilliót, és aztán a lénye részévé válik az, hogy a céllal egy rugalmas kapcsolatot kell kialakítani, és aztán elkezd elvonatkoztatni. Tehát nem csak azzal a céllal kell rugalmas kapcsolatot kialakítani, amiben nyilvesszőt lövöm, hanem magával a céljainkkal, az én életem céljával, éppen azzal a céllal, amit én szeretnék elérni. És ha én meg tudom tartani ezt a rugalmas viszonyt, és nem egy merev kapcsolatba megyek, akkor sokkal könnyebben elérem a célomat. Tehát ez egy a gyakorlás során, amit az ember technikailag felismer, és rájön arra, hogy mikor, mitől működik valami jól, és mitől működik valami rosszul, és össze tudja rakni, és elkezdi kivetíteni az életét. Véleményem szerint az embernek az Istennel rugalmas kapcsolatba kell lenni. Ezt az ember és Isten kapcsolatot a dogmák nem segítik véleményem szerint. Ugyanúgy, mint ahogy a lovasi íjászatot sem segíti a merev kapcsolat, ugyanígy ez sem, és aztán hosszasan lehetne sorolni ezeket a dolgokat. A másik pedig az összpontosítás, ami megint egy nagyon meghatározó dolog, hiszen a lovon nem tudok koncentrálni. A lovon csak összpontosítani tudok. Jó fejezi ki a magyar nyelv ezt az összpontot, hiszen nekem a lóval és a céllal is azonos kapcsolatba kell lennem, az összes ponttal gyakorlatilag, de hát kérdezem én, akkor, és ha ezt egy társadalmi szintre kivetítem, akkor nem az összpontosítás lenne a társadalmaknak a fő feladata, vagyis az, hogy ne csak az egyénre koncentráljak, vagy ne csak a közösségre koncentráljak. Tehát vannak társadalmi beállítottságok, amik az egyént helyezik piedesztára, és az egyén mindenek fölött valóságát. Aztán vannak társadalmi berendezkedések, akik az egyént letaposva a közösséget célozzák meg. De teszem föl a kérdést. Tehát nem az lenne a cél, hogy összpontosítsunk, és mindegyikre azonos módon tudjunk figyelni? Hogy tudjunk figyelni az egyére, és tudjunk figyelni az egyént körülvevő közösségekre, hiszen ezek szétválaszthatatlan dolgok. Most hosszasan lehetne sorolni, gondolom ez a rádióműsor ezt nem teszi lehetővé, de ezek azok a felismerések, amik a harcművészet gyakorlása során, mondjuk úgy, hogy én ezt felismertem, ezeket az alapértékeket, és aztán megpróbáltam az élet különböző területeire kivetíteni, úgyhogy most ez egy nagyon nagy közösség. Ez a közösség Dél-Afrikától Kanadáig, és Kínától Oroszországig tart, szinte az egész világot összefogja, és egy óriási globális rendszer, tehát amikor egy világtalálkozó van, ott ülünk a jurtában nemzetközi vezetőkkel, akkor gondolj abba bele, hogy ott van a kínai, ott van az orosz, ott van az amerikai, ott vannak az arabok, tehát teljesen más kultúrák, tehát olyan kultúrák, mégis össze van fogva a világ, mégis egy nyelvet beszélünk, mégis azonosak az értékeink, mégis azonosak a céljaink, és hihetetlen jól tudunk együttműködni. Hát ez számomra egy elmondhatatlan nagy élmény, és egy rendkívüli tapasztalat megismerni kultúrákat, és a különböző kultúrában élő embereknek megtalálni azt a fajta közös pontot, amivel együtt tudunk működni.
A hagyományőrzés az mennyire fontos? Mármint, hogy a hagyományőrzés a motiváció, vagy mi a motiváció önnél a lovasi íjászatnál?
Itt a Cseke Laciékat láthattuk, akik Laci, egykorúak vagyunk mi a Lacival. Én a lovasiászatot nem mint hagyományőrzés kezdtem, a lovasiászatot mint lovasiászatot kezdtem el művelni, de én a Cseke Laciékat láttam a 80-as évek végéről beszélünk. mint hagyományőrzőket. És akkor azt mondtam, hogy a Laciék egy követendő irány, egy példa, hiszen a lovasi jászat is egyfajta hagyomány, és nekem törekednem kell arra, hogy ne egyfajta sport legyen pusztán, hanem szedjük össze azokat a felszerelési tárgyakat, hogy milyen volt a tegez, milyen volt a nyereg, hogy azok az íjak, tehát az íj már alap volt, mert ugye én ezt a formát követtem, de ezek az úgymond külsőségek is fontossá váltak. Most a hagyomány őrzésben lévő feszültségeknek az a forrása, hogy van, aki a külsőségeket tartja fontosnak, van, aki pedig a tartalmat. Na most engem a tartalom érdekel, maga a harci cselekmény, maga az, hogy én itt 16 vesszőt lőttem most ki, ezen a bemutatón 17 vesszővel edzek, és feszegettem az akció határait, tehát maga a cselekmény. Vannak hagyományőrző csoportok, akik a formához ragaszkodnak, hogy a felszerelésük, a kard, a pajzs, a sisak, az a ruházat, ami jellemezte azt a kort, az tökéletes legyen. Ezek valami miatt most szembeállnak, holott nem, valóban nem szembeállítható dolgok, hanem egymást kiegészítő dolgok. Én mindegyik törekvést nagyon fontosnak tartom, és amikor a feszültség föllobban a két tábor között, az csak úgy tud létrejönni, hogy unintelligens emberek gerjesztik ezeket a hullámokat, mert egy intelligens ember a tököt a babbal nem keveri össze, és látja azt, hogy két különböző területről beszélünk, és én mindegyik területet nagyon fontosnak tartom. Nyilvánvalóan az lenne jó, hogyha valahogy ezt össze lehetne olvasztani, de hát mit kezdjek én egy olyan helyzettel, amikor polifom célokat cipelünk be, ugye? Tehát miben lőjek? Tehát bevisszük ezeket a polifom célokat, ráadásul karbonveszőt lövök ki, ráadásul azok az emberek, akikre rálövök, azok is egy preparált polifom pajzsot tartanak a kezükbe, tehát most ez mennyire autentikus? Semennyire. Ezek az anyagok, ezeknek nem lenne ott helye, viszont nem tudnám megoldani ezt a színvonalú bemutatót, és nekem ez fontos. De nekem ez fontos az, hogy a Sagittis Hungarorum Liberanus Domine, a magyarok nyilaitól ments meg uram minket, hogy ebből a néző azért valamit lássa. Hát ez nem arról szólt, hogy kilövök egy nyilvesszőt, vagy talál, vagy nem, hanem addig lövöm, amíg ott él és mozog valaki, és ehhez egy nagy pontosság, nagy lőgyorsaság kell, egyfajta szervezettség, valamit átadni ebből a kultúrából, ami a virtusra és a fegyelemre alapul, tehát mindkettőnek óriási szerepe van a magyarok harcmodorában, hiszen több mint 50 feljegyzett hadjáratba vettünk részt, óriási sikerrel. Sajnálatos módon két vereség ért bennünket, ezt a két vereséget tanítják mind a mai napig, Augsburgot és Meisseburgot. De hát ez a magyar történelmi tanítás rendkívül aszimmetriáját jelzi.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kassai Lajos világrekorder lovasi jászt hallották.